Sziasztok! Ez itt a Popkult Csajok, stb. 12. adása. Én Leptünde vagyok.
Én pedig Kudácskó Brigi. Sziasztok!
És úgy döntöttünk, hogy miután a múlt alkalommal az írott formában megjelenő nőkről a krimikben és a női krimikről beszélgettünk, és nagyon igyekeztünk tartani magunkat ahhoz, hogy nem kacsingatunk vizuális médiumok felé, amit nagyjából sikerült is megállnunk. A mostani alkalommal viszont erre fogunk fókuszálni, tehát most pedig mindenféle filmekről és sorozatokról fogunk beszélni, ami krimik, és amiben nagyon fontos szerepet kapnak a nők, mint nyomozók, akár amatőrök, akár profik, vagy valami egyéb szakértőként részt vesznek benne. És mint a múlt alkalommal is, ezt egy ilyen lábjegyzetként el kellett volna mondani, hogy tehát nem mindenről fogunk és mindenkiről beszélni, hanem olyan dolgokról, amiket mi ismerünk és szeretünk, vagy legalábbis hallottunk már róla, és úgy gondoljuk, hogy fontos és meg kell említeni, tehát hogy úgy tűnjön, mintha nagyon okosak lennénk, de ez korán sem fedi le az egész témát. Úgyhogy még az is várható, hogy lesz folytatása, akár az előző résznek, akár a mostaninak.
Egyébként csinálhatnánk az egyik epizódban majd olyat, hogy olyan dolgokról beszélünk, amiket nem ismerünk, és akkor majd ki lehetne találni, hogy mondjuk a felvetett 10 dolog közül mi az az 5, amiről csak süketelünk, és akkor a nyertesek között kisorsolunk valamit, amiből nekünk 2 van.
Jó, mert egyébként mindenről tudunk beszélni, ha úgy akarjuk. Úgyhogy főleg én azt hiszem, hogy a tévé lesz az elsősorban az, ami dominálni fog, annak ellenére, hogy én mondjuk inkább filmes vagyok, de egyrészt a filmekben jóval kevesebb női nyomozó van, és olyan nyomozó, aki jó nyomozó lenne, majd mint a tévében. Másrészt meg a tévét azt úgy nagyjából mind a ketten jobban ismerjük, mint a filmeket. Ugye, hogy a Brigi emlegetni szokta, hogy ő életében 15, de ez már kiderült, hogy nem igaz.
Igen, de csak a podcast miatt néztem meg a 15-ön felüli filmeket.
Igen, tehát azóta, amióta podcastolunk, már vagy 15-öt megnézett, úgyhogy most duplájára nőtt a filmeknek az arányán, de minden esetre még van mit pótolnia. Te hol találkoztál először ilyen tévés, ki volt az első ilyen tévés női, mondjuk azt, hogy akkor tévés női nyomozó, aki először mély nyomokat hagyott benned?
Az, hogy nehéz eldönteni, hogy ki volt a legelső, de azt hiszem, hogy Holt verseny van Linda és Jessica Fletcher között, mint ugye a tévés nyomozós sorozatok két ikonikus alakja. Ugye Lindát szerintem nem csak az én korosztályomnak, hanem még mindkét irányban, plusz-minusz 15 évvel tartozó korosztálynak lehetetlen volt elkerülnie, már csak azért is ugye annyiszor leadták, hogy szerencsétlen kópia már jobban lehet. Viszont még mindig időnként beszokott kerülni a rotációba. És ugye Jessica Fletcher, aki az amerikai gyilkos sorokban nyomozott, valamilyen szinten hasonlóképpen nem megúszható, hiszen azért a 90-es években, amikor ilyen zsenge gyermekkoromban elkezdtem sorozatokat nézni, azért eléggé limitált számban voltak ezek elérhetőek, legalábbis azoknak, akiket nem voltak mindenféle izgalmas extra csatornáik. Úgyhogy szerintem vannak ilyen ultimate sorozat élmények, amiket szintén mindenki látott, és feltétlenül a gyilkos sorok is ilyesmi lehet. És hát ez a Jessica Fletchert nem lehet nem szeretni, ez mondjuk így saját tézisem, de ne mondjon neki ellen senki, tehát erre így ne jöjjenek negatív kommentek, mert nem fogom őket elhinni. Ugye az elmúlt adásban beszéltünk Miss Marple-ről, hogy ő mennyire a kriminek az ikonikus alakja, és számomra Jessica Fletcher egy kicsit Miss Marple amerikai kiadásban. Ugye persze ő már jóval modernebb, meg aktívabb, meg azért eléggé más helyet foglal el a társadalomban. De azért csak ez a klasszikus nyomozgatós öreg hölgy karakter, aki nem hivatásos detektív, és mégis akár merre megy, hullanak körülötte az emberek.
Igen, tehát nem is szeretnék nagyon oda költözni, ahol ő lakik, vagy ahol megjelenik látogatóban. Ez inkább onnan menekülni kell.
Igen, mert ugye ez a nagyon veszélyes, hogy hiába lakik ő egy kisvárosban, de az epizódoknak minimális része zajlik ott, tehát hogy azzal nem véded ki a veszélyeket, hogyha nem oda költözöl, mert ugye ő járja az országot össze-vissza a kis íróturnén, meg a végtelen szó barátait látogatja, és senki nincs biztonságban, senki.
Igen, úgyhogy róla még könyvek is születtek később. de ugye ő nem eredetileg könyvbe találták ki, hanem direkt tévésorozatra. De filmes megfelelője azt hiszem a Cozy Mystery-nek, az a Jessica Fletcher, ezt lehet mondani, nem?
Igen. És azért az is sokat segít a sorozaton, hogy aki Mrs. Fletchert játsza, az Angela Lansbury, a királynő, szóval ez mit nem lehet ezen nem szeretni.
Vagy hát valószínűleg rá is szabták ezt a szerepet, mert még Miss Marple-t egy csomóan eljátszották, el is játszhatták. Én azt hiszem, hogy Jessica Fletcher-t nem tudná más. Ez mondjuk annak az előnye is, hogy ugye csak is tévésorozatban létezett, illetve tévéfilmekben, írásban csak később.
Egyébként, ha jól emlékszem, tavaly év végén volt egy kezdeményezés, hogy támasszák fel a gyilkos sorokat, amelyben már nem Angela Lansbury játszotta volna a főszerepet, hanem egy fiatalabb és teljesen más kaliberű hölgy. És hát ennek egyrészt Angela Lansbury sem örült valamilyen oknál fogva, és hogyha jól tudom, akkor nem is lett igazából, vagy a jelenállás szerint nem lett ebből a projektből semmi, mert volt, aki örült neki, de a többség nem fogadta lelkesen ezt a fejleményt.
Meg is értem. Gyilkos sorok, nem gyilkos sorok Angela Lansbury nélkül. Egyébként én nagyon sokáig elején, amikor néztem tévében, amikor még nem volt ilyen, hogy internet, ami utána lehetett nézni dolgoknak, én meg voltam róla győződve, hogy valóban létezik egy ilyen írónő, ez a Jessica Fletcher, és akivel ilyenek történnek. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen dokumentum jellegű. De akkor még nagyon fiatal voltam.
De ez mennyire király lenne?
Ugye? És akkor kiderülne, hogy ez az egész nem is fikció, mármint, hogy ezek a cozy mystery-k, úgyhogy meg kell nézni, a kisvárosba költözünk, ott hullani fognak. Főleg, ha egy író is van a közelben, aki krimiket ír, meg a másik. Én jóval korábban kezdtem a tévézést, és olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy ahol laktunk, Nagykanizsán, ez így a keresztmetszete volt az akkori még jugoszláv tévéknek, és ugye az osztrák tévéknek, úgyhogy onnan a nyugati kultúra áramlott be hozzánk, szobaantennán keresztül, tehát nem kellett semmi különlegesség hozzá. A jugó tévék azok rendesek voltak annyira, hogy nem szinkronizáltak semmit, tehát minden feliratosan ment. És ugye a horvátul nem tudtunk, de meg szerbül, stb., de megtanultunk jól angolul. Azon a címen, hogy az ember angolul tanul, nézegethettem a sorozatokat. De igazából kemény az első ilyen női nyomozó, aki így megmaradt bennem, ez egy nagyon régi angol sorozat volt, ez a Dempsey és Makepeace, amiben az érdekes, az volt az alapszituáció, hogy egy amerikai bűnözőt követve egy New Yorki zsaru érkezik ugye Londonba, és ott összepárosítják egy Makepeace nevű hadnaggyal. A Dempsey az férfi volt, a Makepeace az ugye nő, és akkor rögtön meg is volt a dinamika, hogy a férfi és a nő, és közben a nő is nagyon okos volt, és ügyes volt, és benne volt mindenbe, tehát meg ő ugye jobban ismerte az angol körülményeket, hogy a sorozatban állandóan ütköztek egymással ugye az angol és az amerikai kultúra, meg hát Dempsey hadnagy az teljesen olyan volt, amilyenek az amerikai filmekben szoktak lenni a férfi nyomozók. Mindig előrántotta a fegyverét, mindig kidumálta magát. A Makepeace hadnagy pedig egyrészt egyike volt a kevés nőknek, szinte a nullának, aki ott dolgozott detektívként, illetve ráadásul ami előkelő származású is volt, tehát ugye még ez az osztálykülönbség is megvolt, az amerikai proli és az angol kisasszony között. Úgyhogy, de nagyon jó volt, mert ugye az első olyan női detektív volt, akit úgy láttam, hogy farmert hordott, meg bőrcsekét, meg szóval meg futott, meg mit tudom én. Szóval olyan jobb belevaló volt. Egyetlen baja volt, hogy szőke volt, mert mindig a verzióim voltak a szőkékkel. A kapcsolatban ugye ezt az egyet tudtam a negatív oldalra írni a Dempsey és Makepeace-nek. Ezenek a 80-as éveknek az elején, közepén, vagy hogy készült a sorozat, és mondjuk angolok révén, tehát ilyen össze-vissza voltak ugye a szezonok már akkor is, és olyan sok nem is készült, 31 pár rész volt ebből a Dempsey és Makepeace-ből. Nekem valahogy a gyilkos sorok ennek ellenére nem volt olyan, tudtam róla, de nem olyan mély benyomás nem rám. Aztán hát persze Linda, az nálam is befigyelt többször, amit ahogy mindig leadták, meg ami még nagyon nagy kedvencem volt, nekem a Moonlighting, az a Simlis és a Szende, amiben meg az volt ugye, hogy a magánnyomozók voltak, és a profi magánnyomozó, ugye aki mellé pedig oda került, volt szupermodell, Maddie Hayes és a David Edison, ők voltak a nagy páros, Sybil Shepherd és a Bruce Willis játszották őket, úgyhogy ez volt az egyik nagy kedvencem. Még, szerintem én még angol házit is írtam belőlük párszor. Még amikor le kellett írni valami filmnek a történetét, vagy ilyesmit, akkor biztos, hogy ő róluk írtam.
És büszkén jelenthetem, hogy ezt már én is néztem, bár nekem meg pont ez volt az a sorozat, ami igazából csak egy ponton tett rám mély benyomást, amire mai napig emlékszem, a Bruce Willisnek ez a macska belenyalt a tejfölbe típusú vigyora, ami rendkívüli módon megmaradt bennem, de hogyha bármit fel kéne idézni, hogy ezen kívül mi történt ebben a sorozatban, meg a Sybil Shepherdnek a sminkje, illetve frizurája, ami szintén nagy hatást tett rám, de sajnos ezen kívül igen kevés kritikai észrevétellel tudnék élni.
Azt hiszem, hogy az utolsó szezon már én sem láttam teljesen végig, tehát csak ilyen darabjait, de az elejét azt többször is, mert azt hiszem, hogy aztán azt minden adón leadták, tehát akkor az osztrák tévétől kezdve az összes jugoszláv adón keresztül, és a végén még ugye a magyarhoz is eljutott a Simlis és a Szende címmel. És ennek elvileg volt még egy ilyen előzmény sorozat, ahol szintén arról volt szó, hogy egy ilyen összenemillő páros nyomozgat. Ez pedig a Remington Steel volt, ami igazából előbb készült, mint a Simlis és a Szende. És a Remington Steelben meg az volt az izgalmas, hogy a főszereplőnő magándetektív irodát működtetett, de hát nagyon nem szerettek a kliensek vele dolgozni, nehéz volt, mert hogy nő volt. Úgyhogy kitalált egy férfit a Remington Steel, hogy ez igazából Remington Steelnek az irodája, és ő csak egy alkalmazott benne, tehát nem a tulajdonos, meg nem a főnök. És aztán megjelenik egy szélhámos, aki azt mondja, hogy ő a Remington Steel, és aztán utána kénytelenek, ugye, mert senki nem tudja bebizonyítani, hogy nem ő az. A nő pedig nem akarja, mert hát ugye akkor lejáratja saját magát, úgyhogy együtt nyomozgatnak. És hát Remington Steelt azt pedig a Pierce Brosnan játszotta.
Oh.
Igazából volt is egy ilyen egy időben, van, aki a Remington Steel-t szerette jobban, és van, aki a Simlis és a Szendét. Sőt, volt valamilyen crossover is, tehát a vendégek voltak egymás showiban.
Igen, ez a kérdés megosztja a világot, mint a Jane Austenosok meg a Brontésok között dúló háború.
Mondjuk ez nem volt annyira komoly. De itt mondjuk ugye érdekes, hogy itt a nő nem tudott egyedül érvényesülni. A Simlis és a Szendébe pedig az van, ugye, hogy a nő, ott is a nő a tulajdon, és ő a főnök, de ő az amatőr. Itt pedig fordítva volt igazából. Hiába a nő a tulajdonos, ő a profi, de mégsem tudott érvényesülni. Ezek a nők, ezek a tévébe se tudtak érvényesülni. Kellett melléjük a férfi. Úgyhogy nagyon kevés olyan sorozat volt. Igazából eddig nem is nagyon, na jó, a Lindában nem volt férfi, sőt, ugye az összes férfit lekaratézta.
Na de. Ja, már múlt alkalommal is említettük a korunk folyóiratnak a detektív irodalommal foglalkozó külön számát, amiben szerepel egy cikk a Lindáról, amit most szemérmetlenül reklámozok is, mert jó barátnőm Zsámba Renáta írta, úgyhogy mindenképpen rohanjon mindenki és olvassá. Azért is, mert szerintem ez egy nagyon érdekes írás, és ezen töprengtem az adás előtt is, hogy mennyire lehet a Lindát a női krimik között kezelni. És ilyen részben ezt is problematizálja a cikk. És valóban ugye a Linda mellett nincs férfi partner, sőt ugye szinte az összes férfi, aki megjelenik, ugye úgy a vőlegénye, meg kb. Az összes rendőr, aki a sorozatban szerepel, az elég ilyen vizes zokni jellegű, és hát nem sokra haladnak egyedül. Viszont a Linda meg szerintem sokkal inkább egy ilyen már-már nemtelen karakter, így a kis klumpájával, meg szoknyáival együtt is. Tehát, hogy ő egyrészt fizikai megjelenésére is inkább egy, nem tudom, kisfiúra hasonlít, meg az egész viselkedésében is, nem? Tehát, hogy én nem érzem őt. Tehát részben persze erős női karakter, meg minden, de amúgy meg nem. És az érdekes, hogy a Gágy György, aki a sorozat kitalálója és készítője volt, ő el is mondta, hogy a Lindát Jackie Chanről és Bruce Lee-ről mintázta. Tehát, hogy ezeknek az ő filmjeiknek szerette volna a magyar megfelelőjét megcsinálni, ami nagyon bizarr gondolat ebben a kontextusban.
Igen, hát nehéz volt igazán nőként tekinteni Lindára. Az igaz, hiába volt ott mellette, ugye mindig az emődi vőlegény, udvarló, stb., és hogy a többiek mindig megpróbálták elnyomni, mint egyetlen nőt, és hát nem egyetlen, mert ugye még volt egy társa, az őrsöm, még egy hölgy, de elég aszexuális volt. És hát kicsi. És ilyen szempontból akkor valóban utalhat így a Jackie Chan-ra és a Bruce Lee-re. Főleg Jackie Chan-ra, mert végül is viccesek is voltak egyben a verekedős jelenetek. Egyértelműen. ahogy kibújt a klumpából, aztán szétverte mindig a metró. Nekem mindig ez a metrós jelenetek maradtak meg bennem, ahogy a metróban verekedett. Ott nagyon szeretett verekedni valamiért.
Úgy gyűltek össze a kapitalista nyugat fertőző elemei.
Igen. Akik mindig farmerban voltak. Tehát ugye a Linda az nem volt farmerban, vagy ritkán. Tehát azért benne volt a nyugatit, föl lehetett ismerni, hogy nem csak hogy farmer nadrág, de még farmer kabát is volt rajta. És aztán feltámadt a Lindára. De ugyanígy ugye beszéltünk erről, amit a legtöbb feminista is nagyon fontos tévésorozatnak tart, és egyikünk se ismeri igazán, ez a Cagney és Lacey, ahol mind a ketten a két nyomozónő volt, az egyik az egyedülálló nő volt, a másiknak voltak gyerekei, ő elvált volt, tehát ugye egyrészt a család és a karrier problémája is egy csomószor fölmerült a sorozatban, másrészt meg, hogy ők voltak így elvileg az amerikai sorozatok közül az egyik elsők, akik ugye azt mutatták meg, hogy nők is dolgozhatnak és megállhatják a helyüket, és egy önálló sorozatot kaptak a rendőrség kötelékében. De igazából lehet, hogy belenéztem, meg hát ugye az interneten az embernek szembe jön mindenképpen képek és hasonlók róla. De az igazság, hogy nem annyira nem tetszettek. Nem kötöttek le Cagney és Lacey. Mondtam az adás előtt, olyan kis prolik voltak, tehát nem tudom, még így az én 90-es éves szemeimben is nagyon, és hiába voltak nyugatiak és amerikaiak, nagyon ilyen lepukkantnak tűntek.
De ezek szerint akkor meg a mi ízlésünk is valahol nagyon proli, hogy egy ilyen feminista alapszöveggel nem ismerkedtünk még meg eddig.
Igen, nem vagyunk született feministák.
Ajaj.
Kitagadnak mink.
Vissza kell adni a klubkártyát.
Igen. És vissza kell fizetnünk a részvételi díjat is. Ugyanakkor meg ugye ott voltak a Charlie angyalai, akik meg ugye a rendőrség kötelékéből gyűjtötte be őket Charlie, ahogy ezt minden rész elején elmondta, és megbízta őket, hogy neki nyomozzanak. Akik meg ugye hát nagyon dögös csajok voltak mindig is, és ugye erre nagyon rá is játszottak, mert ugye egy csomószor a bikinikkel tudták megfogni a nehéz legényeket.
Ó, anyám, ezt bezzeg ismerjük, mikor
igen.
Ez a sorozat meg arról szól, hogy egy ismeretlen pasi ugráltat három jó csajt. Romokban az életem, most ezután a felismerés után.
Hogy miket tudunk. Miket nem. És ugye a Charlie angyalaiból aztán ugye a mozifilmek is készültek, kisebb-nagyobb sikerekkel, ahol ugyanúgy átvették az alap ötletet, az ismeretlen pasi ugráltatja csinos csajokat. És én néztem is olyan oldalakat, meg dokumentumokat, ahol ezeket úgy nevezik, hogy mert hát ezek elsősorban, tehát mint a Charlie angyalai is, vagy a beépített szépség, vagy a Dr. Szöszi, amik elsősorban ugye a női közönségnek szólnak, és női főszereplők vannak. Ennek ellenére biztos, hogy férfiak többek mentek el megnézni ezeket, mert hogy ilyen action bébek vannak benne. Akik, na jó, a doktor szöszi az ingem. Tehát nem feltétlenül első rápillantásra az agyukkal tűnnek ki.
Igen, bár ugye a beépített szépségben pont fordítva működik, nem? Tehát, hogy ott elsőre inkább a kevésbé nőies minősége jelenik meg a Sandra Bullocknak, aztán csak sikerül nekik a végére itt beszólni csillámporral meg kifényezni meg, ugye ilyen társadalmilag elfogadható nőt csinálni belőle.
Igen, ami aztán rányomja a bélyegét a karrierjére, mint megtudjuk a második részből. Hogy a külsőjét fölnyomták. De így egyébként a filmekben se sok. Ugye a múltkor beszéltünk a Sara Pereckinek a regényeiről, mi Holdpontból, amiből készült is ugye film Kathleen Turner főszereplésével, tehát ez még így a 90-es évek elején. És akkoriban indult igazából ott voltak azért női nyomozók a filmekben. Igaz, hogy néha kicsit komédiára vették őket, mondjuk az Arnold Schwarzeneggel partnerei például a Ovizsaruban, is volt ugye női nyomozó mellette, aki aztán rosszul lett már az elején, és nem tudta ellátni a feladatát. Meg a Csontgyűjtő, amiben az Angelina Jolie és a Denzel Washington játszott. És Denzel Washington egy ágyhoz kötött, nagyon okos nyomozó volt, aki betanította, az Angelina Jolie volt végül is a szeme és a füle, úgy oldották meg a rejtélyeket. Hogy ő ágyhoz volt kötve, a lány pedig mászkált mindenfelé.
És azért, hogyha megnézzük a korábban emlegetett sorozatoknak a nem női nyomozót felvonultató verzióit, ez már hatalmas előrelépés, mert ha valami nagyon ismertre gondolunk, nekem most a Magnum jutott eszembe. Ugye ott a nőknek milyen szerep van, mint amit annó a Noir előírt, tehát hogy vagy ilyen gonosz csábítók, akik mondjuk a pénzért mérgezik le a férfiakat halomra, vagy csak ott vannak dísznek, amiket ugye a Kathleen Moran a szexi lámpa teszttel szokott vizsgálni. Hát ugye az a gondolata, hogy valóban fontos-e az adott női szereplő a történetben, hogyha kicserélhető egy szexi lámpára és semmi nem változik, akkor különösebben nem fontos. És ugye ezekben a sorozatokban nagyon sokszor láthatjuk azt, hogy szegény csajok nem mennének át ezen a szexi lámpa teszten.
Hát nem, hát a Magnumban semmiképpen, meg még volt néhány ilyen, meg Guyverben sem. Bár ott néha voltak ilyenek, hogy fizikusok voltak, de azt hiszem, de senkinek nem jutott volna, a fizikus se tudott volna kimászni a csapdából, csak a MacGyver csőzetükért miatt voltak a nők. És aztán utána néztem, igazából a nem csontgyűjtő, hanem a csontember volt a címe a Denzel Washingtonos Angelina Jolie filmnek, ami egyébként szintén könyvből készült. Manapság azért már sokkal több nő fordul elő a tévésorozatokban is, nyomozó, detektív, tehát akár profi, akár, sőt, most már inkább profik vannak, tehát kevésbé vannak amatőr nyomozók, mert legalább valami a rendőrségen, a rendőrséggel kapcsolatos valami egyéb hivatalban dolgoznak, és mindenképpen van ilyen-olyan végzettségük, és méltó partnerei, ha vannak a férfiak, akkor méltó partnereik, illetve egy csomószor ugye kisegítik őket, mint szakértők. Tehát akár csak azt nézzük, hogy az összes CSI-ban nagyon fontos szerepet kapnak a női szakértők.
Igen, vagy ugye beszéltünk már a múlt alkalommal is a Katie Rice-nak a Temperance Brennan Dr. Csont regényeiről, ugye ez is egy példája lehet, de akár az olyanok, mint a Hidegsebész, amelyben ugye a főszereplő egy törvényszéki orvosszakértő. Ugye arról is, azt is megemlítettük már, hogy ezek a esetleg nem konkrétan rendőröket vagy nyomozókat felvonultató sorozatok mennyire népszerűek mostanában, amelyek valamilyen mértékben azért mégis a nyomozói munkát, illetve ugye a törvényszéki szakértők munkáját mutatják be, és ugye ezekben egyre nagyobb számban szerepelnek nők, ami szerintem igazán jó fejlemény, bár én azt érzem örök elégedetlenként, hogy talán még mindig nincsen ezekből elegendő, de azért mindenképpen üdvös az, hogy egyrészt ilyen nőket látunk ezen a terepen, másrészt pedig, ami szintén nagyon fontos, ugye tudományos, illetve természettudományos tevékenységet végző nőket láthatunk, mert azért ez még mindig egy olyan terep, ha nem is a filmeken, de a való életben, ami azért lássuk benne, nagyon-nagyon férfiasnak számít.
Igen, és azért akárhogy is a filmsorozatokban nekem szerintem mindig az jön le, hogy ezek a nők többnyire csinosak, vagy ha nem is öltözködnek mindig nőiesen, biztos, hogy van egy pont, ahol aztán fölöltöznek, és nőnek néznek ki, és erre mindenki rácsodálkozik, hogy jé.
Egyébként üdítő kivétel múlja a Sherlockból, nem? Mármint, hogy ráadják ezeket a rettenetes pulóvereket, és ezt a rettenetest ezt olyan idézőjébe tenném, hogy amit én azonnal fölvennék Mollival együtt. És persze, azért neki is megvannak a maga pillanatai, de valahogy őt nem sikerül bele szuszakolni ebbe a süti szaggató formába, amit nagyon sok hasonló szerepet játszó nővel megtesznek.
Vagy pedig, ha mégis, akkor ez valósul el. Ugye, amikor kiöltözik. Igen. De mondjuk van máshol is, ahol nem annyira fontos. Talán a Dr. Csontnál is ez azért kevésebb szer fordul elő, nem?
Igen, de azért egyrészt őt is kikupálják, másrészt a Dr. Csont az a kezdetektől tisztában van vele, ami rengetegszer humorforrás is, hogy ő egy jó nő, tehát hogyha veszünk valamilyen általános esztétikai skálát, akkor nem tudom, ő egy erős 8,5, vagy egy 9 rajta, és amikor bárki megjegyzést tesz arra, hogy ő vonzó bármilyen tekintetben, akkor ő mit csak így mondta, hogy ezt tudom, hát persze.
Egyből is látszik, hogy én nem követem a Dr. Johntot. Talán azért nekem nem szimpatikus a Dr. Johnt, már mint karakter valahogy.
Igazából ő nekem sem, viszont ez egy szerintem egy olyan sorozat, amit a mellékszereplők nagyon jól el tudnak vinni a vállukon hosszú távon, még akkor is, hogyha a főszereplő nem jön be. Nekem ugyanez a helyzet egyébként a Castle-le, amiben a főszereplő nyomozón két Beckett, aki egy nagyon erős, nagyon független, nagyon határozott, sikeres nyomozónő, és én ilyen falnak megyek tőle. Hát ott is az elejétől figyelemmel követem a sorozatot, mert hogy alapvetően a koncepció tök jó, és hát nyilván megvannak a maga hullámhegyei, hullámvölgyei, de jó a dinamika a szereplők között, jó a humora, viszont Beckettel a mai napig nem bírtam megbarátkozni, ellenben az összes többi szereplő szerintem rettentően jó, és nagyon jók az interakciók.
Igen, meg hát nekem Filiam.
Hát igen.
Ennyi. Ennyi. Egyébként érdekes, mert éppen most olvastam, hogy lehet, hogy lesz vagy tévéfilm, vagy tévésorozat, most már végre ott tartanak, hogy meg lettek véve a jogok, az Eve Dallas sorozatból is, és ugye rögtön elkezdték a találgatásokat, hogy jaj, vajon ki játszhatná el Eve-et, és a rajongóknak az egyik top jelöltje, az pont a Tanya Katic. Azt hiszem úgy hívják a két peketet játszó színésznőt, mert hogy ő legalábbis az első eleinte teljesen hozta azt a figurát, amit egy kicsit az Eve Dallas könyvsorozatban. De ez csak ilyen találgatás és rajongói vágy, tehát nem lehet semmit még tudni róla, hogy mi lesz, hogy lesz.
Mert ezek a találgatások mindig viccesek, amikor valamilyen hasonló karaktert játszó színész vagy színésznőt vetítenek, vagy prognosztizálnak egy újabb szerepre, amikor nyilván soha nem, vagy senki nem adna nekik egy hasonló szerepet már, mint így.
Igen, meg ha van eszük, ők se vállalnák el, mert ugye ők már ezt egyszer eljátszották, és valami mást is kéne. Hát, ha meg tudják mutatni, hogy másban is jók. Egyébként a tévés nyomozónői archetípusának a Jane Tennison-t szokták felhozni, aki a Prime Suspect című angol sorozatban volt a főszereplő, és akit a nagyszerű Helen Mirren játszott. Mivel ez is ugye angol, tudom én 6 vagy 7 évad készült belőle, de ezek ilyen 1-2-3 részesek, mindegyik ilyen ugye hosszú, inkább tévéfilm, vagy két részes tévéfilm volt az egész sorozat. Ott nagyon fontos szerepe van annak, hogy ő nő, eléggé magas beosztásban a Scotland Yardon, és nagyon, nagyon nehéz, vagy nagyon nehéz bűnügyeket old meg, ami egyszerre lelkileg is megterhelőek, és nem csak szakmai kihívást jelentenek. Néha olyan kemény, mint Jack Bauer. Na, ő aztán ilyen igazi feminista ikon lett, mint női nyomozó. A legtöbb ilyen folyóiratban őróla találtam. Women and Criminal Justice című komolyabb folyóiratok, egyetemi folyóiratok is foglalkoztak vele nagyon részletesen. A Feminist Criminology, ilyen folyóiratok is vannak a világban, ahol rendszeresen vannak cikkek arról, hogy hol vannak a nők a krimikben, és a bűnökben, meg hogy a női bűnözők, és a többi, és a többi. A másik meg mondtuk, hogy ugye milyen sok nő szerepel ezekben a CSI-okban, de ugyanakkor ezek olyan felcserélhetőek, nem? Tehát az egyik sorozatból simán átmehetnek a másikba. Tehát ugye, igazából nagyon kevés van közülük olyan, akinek van is valami karaktere.
Igen, én sok sorozatnál érzem azt, hogy csak egy kvótát teljesítenek, és mondjuk nem csak a nőkkel, hanem mondjuk, hogy meglegyen a kvóta afroamerikai, ázsiai, spanyolajkú, homoszexuális, nem tudom, ilyen-olyan kisebbsége, hogy elmondhassuk azt magunkról, hogy igen, mi reprezentáljuk ezeket az embereket, viszont voltak éppen, ugye ezek csak ilyen üres karakterek, tehát tényleg azt egy darab tulajdonságukban mondjuk, hogy ők afroamerikaiak, vagy hogy ők nők, de igazából semmilyen szempontból nem problematizálja a sorozat azt, hogy mit jelent, hogy az adott karakter ilyen. Úgyhogy igen, tehát néha a statisztika azt mutatja, hogy jaj, de jó, hogy most már sokkal több nő van a krimikben, mint nem tudom, 10 évvel ezelőtt, de hogyha megnézzük, hogy mi történik, ez nem minden esetben jelent előrelépést.
Igen. És közben azon is gondolkoztam, hogy milyen keveset is nézek én ilyen krimiket, mármint hogy filmsorozatokat. Tehát se férfi a főszereplőset, se női eset, pedig hát azokból is van néhány. Elég sok van. Tehát ott van például a Law and Order című sorozat, Mivel soha egyetlen részt nem láttam talán, és ugye annak is van ilyen különböző, ugyanúgy, mint a CSI-nak különböző részei, és van ez a special.
Victims Unit.
Igen, ahol ugye nagyon sok egyrészt nők ellen elkövetett bűnöggyel foglalkoznak, másrészt ugye nagyon fontos a főszereplőnek az alakja is, aki ráadásul egy kicsit magyar is, ugye a Mariska Hargitay játsza, és ő is mindenféle díjakat nyert már. És még egyetlen részt nem láttam belőle. Te? Oké.
Hát, itt érzem, hogy itt csak egyre mélyebbre ássuk
Magunkat,
magunkat ezt
igen.
az epizóddal.
Na, beszéljük olyanról, amit ismerünk.
Egyébként még itt a kvótára visszatérve eszembe jutott a egyik legnagyobb kedvencem, a White Collar, vagy magyar címén a Nagy Svindli című sorozat, amit rettentően szeretek, és közben igyekszem magam előtt is eltitkolni azt a problémát, ami felmerül, hogy sajnos így a nők nem különösebben érdekesek, legalábbis egy részük ebben a sorozatban, bár azért ez idővel javuló tendenciát mutat, mert hogy ők is úgy indulnak, hogy meg legyen a kvóta. Ráadásul ők ilyen nagyon gazdaságosan csinálják, mert az egyik szereplő nem csak hogy afroamerikai, de még leszbikus is. Tehát, hogy ott így több dolgot ki lehet pipálni egy fizetés alatt. Úgyhogy ez nagyon jó. Viszont a későbbiekben izgalmas nyomozók, női nyomozó karakterek annyira nem bukkannak fel, viszont nagyon izgalmas női szélhámos karakterek vannak, úgyhogy ez valamilyen szempontból kiegyenlíti a mérleget. Bár hogyha azt nézzük, hogy a nőket meg hajlamos erre az oldalra átolni a sorozat, akkor ez valamilyen módon aggodalomra ad mégiscsak okot.
Hogy neked ez tetszik mégis.
Igen, ez több szempontból aggasztó.
Egyszer vehetik csak el a klubkártyát.
Most már mindegy. De egyébként, hogyha valami megmenti a sorozatot, akkor az az, hogy az alapszituáció szerint van egy FBI ügynökünk, illetve egy korábban bebörtönzött szélhámosunk, akik együtt dolgoznak. És mindketten férfiak, és az FBI ügynökünknek pedig van egy felesége, aki nem ilyen rendvédelmi szervnél dolgozik, hanem van egy teljesen más jellegű munkája. És ez nagyon érdekes, hogy belőle hogy lesz nyomozó az évadok során, mert ugye egyre jobban belefolyik a bűnügyekbe akarva, akaratlanul. És rá is ragasztja az egyik szereplő, a Mrs. Hugh-t, becenevet, amit azt hiszem magyarul ügynökasszonynak szoktak fordítani, de ugye ez a öltöny német, ugye az FBI-osok mindig az öltönyök, és hogy ő egy kicsit ilyen Miss Marple karakteri növi ki magát, tehát számos olyan helyzet adódik a későbbi évadokban, amikor az FBI nem tud lépni semmit hivatalosan, és akkor jön az öltönyné, és ő ott fű alatt megoldja magának a dolgokat, ami rendkívül aranyos, és hogyha ha menti valami a sorozatot, akkor ez a gesztus az.
Milyen volt még ez a job, a meló, amit fölírtál, ez milyen fajta?
Ó, igen, ez egy sitcom, ami 2001 és 2002 között készült, Dennis Leary főszereplésével, és ez egy New Yorki rendőrcsapatnak a munkáját mutatja be, de igazából ez szintén vegyük nagyon idézőjelbe, hogy az ő munkájukat mutatja meg, mert hogy hát ők nem sok mindent csinálnak, és hogyha akar is valami ügyük, akkor az ilyen teljesen abszurd, és nem nagyon jutnak vele igazából semmire. Tehát, hogy ők csak így elszenvednek maguknak, mert mindenkinek, különösen a főszereplőnek, a Dennis Leary karakterének nagyon mozgalmas és változatos a magánélete. És hát az is így megfelelően abszurd. És ebben az egyik nyomozó karakter a Diane Farr, aki a későbbiekben egy másik, az már kevésbé humoros, de hasonlóan nyomozó sorozatban, a gyilkos számokban is feltűnt ott FBI ügynökként. És én azért tartottam fontosnak kiemelni egyrészt a melót, másrészt a Diane Farr karakterét, mert ugye a meló nagyon-nagyon vicces, kevés epizódból áll, úgyhogy ha valaki humoros rendőrös sorozatra vágyik, akkor ajánlom neki. És hát itt aztán nem fog álmatlan éjszakát tölteni azzal, hogy ki is volt a gyilkos, mert így kit érdekel, tehát őket se igazából. Másrészt pedig, bár a Diane Farr itt is egy ilyen, hát süti szaggatóval megrajzolt figurát játszik, és némiképpen később a gyilkos számokban is FBI ügynökként, azért ez mégsem ez a tipikus szép, de kemény csaj figura, hanem valamennyire árnyaltabb ez. És a gyilkos számok nekem az egyik személyes kedvencem, ugye ez az első között volt a külső szakértők munkáját bemutató sorozatok között. Ugye itt az alapszituáció szerint az FBI ügynök a matematikus öcsét vonja be a nyomozásokba, illetve aztán ugye más matematikus kollégákat is, ami már önmagában szerintem nagyon érdekes, illetve hát a matek mindig szexi. És ha cuki emberkék magyaráznak, mindenféle számokat tartom a dolgokra, az meg még szexibb, szóval nekem ez így a teljesen tökéletes helyzet. És itt mind a két oldalon, tehát a szakértők, a matematikusok oldalán is láthatunk érdekes női karaktert, illetve, ahogy már említettem, az FBI ügynökök oldalán is. És hogyha valamiért jó ez a sorozat, akkor szerintem a karakterek, illetve a karakterek dinamikája miatt, hiszen ez persze ugye a felszínen arról szól, hogy mindenféle ügyeket oldunk meg, de alapvetően elsősorban a családról, illetve az emberi kapcsolatokról, ugye itt az urbánus családról, ami így esetleg a vérszerinti család mellett kialakul, és nagyon érdekes az a dinamika, amelyben nem csak a női karakterek, hanem hát nyilvánvalóan mindegyik működik, de a Diane Farr által játszott nyomozónő, illetve az ő sorsának alakulása, azt szerintem egészen figyelemre méltó, így spoilermentesen ennyit erről.
Ja. Egyébként most még csak kevés részt láttam belőle, de van ez az új, szintén ilyen humoros rendőrös sorozat, ez a Brooklyn Nine-Nine, ahol több női detektív is van, ők mindegyikenek megvan a saját karaktere, nagyon jó a dinamika, tehát nem csak a férfi szereplőkkel, hanem egymással is. És közben vicces is. Tehát az is még csak az első évadnál tart, úgyhogy még abba is be lehet zárkózni, még az elejénél tartok, és egyelőre nagyon tetszik. A nők különösen. Kicsit hozzá kell szokni a főszereplőnek a humorához, de a csajok azok szerintem szuperek. Úgyhogy itt egyszerre több is van.
Egyébként ez mindig érdekes kérdés, amit felvetettél, hogy ugye egymással milyen viszonyban vannak a karakterek, mert hogy hiába van mondjuk érdekes női szereplő, hogyha az történik, ami igen gyakran előfordul, hogy igazából ez csak egy férfi karakterrel való
igen.
viszonyában létezik, és akkor hát megint nem vagyunk vele előrébb igazából.
Igen. Ott volt például a női szervek, ami ugye a tavalyi filmje Sandra Bullocknak és a Melissa McCarthy-nak. Na ott az, tehát ők eljátszák ugyanazt, ami már rengeteg férfi filmben láttunk már, ugye, amikor a különböző, tehát a halálos fegyvertől kezdve ugye a különböző stílusú rendőrök összecsiszolódnak, és nagyszerű csapat lesz belőlük, és ugyanez történik meg a női szervekben is, ahol igazából, ugye, ahogy kialakul a barátság, és ott is nincsen, tehát ilyen szerelmi kérdés, vagy ilyesmi nincs. Tehát mindegy kettőjüknek megvan a maga munkája, megvan a maga stílusa, ahogy el akarják végezni a munkájukat, meg akarják oldani a bűnügyet, és hát, hogyha együtt kell dolgozniuk, akkor együtt kell dolgozniuk, és ugye összecsiszolódnak. Úgyhogy ők ketten simán összehoztak egy nagyon jó szórakoztató női krimis filmet.
Ennek az ellenpontjaként említeném az én hatalmas régi kedvencemet, a Dr. House-t, ami tök jó női alakokkal operál, és nyilvánvalóan egy ilyen sorozatban valamilyen szinten az összes szereplő a főhős, ugye ebben az esetben House körül orbitál, de hogy ott évekig például a női főszereplők, ugye a Dr. Cuddy és a Dr. Cameron egymás közötti viszonyában semmi más nem történik, azon kívül, hogy House miatt fújnak egymásra. És ez valahol rettentően szomorú, mert hogy mind a kettőben van potenciál. Főleg azért a Cuddy karaktere szerintem egy rettentően eltalált és jól megírt karakter, hiszen ugye ő az, aki szembe tud szállni House-szal, illetve mindig kordában tartja, meg hát aztán az a dinamika, ami köztük van, az rettentően szórakoztató, és ugye ez nem csak a majd egyszer valamilyen romantikus, kimenetelű kapcsolatra vonatkozik, hanem hogy egyáltalán, tehát hogy ők tényleg két őrülten okos ember, akik rettentően jól tudják egymásnak adogatni a labdát, és az esetek 98%-ában nem értenek egyet semmiről, viszont pont ezért működik ez a két szereplő tök jól együtt. És rendkívül szomorú, hogy a másik oldala a Kalinak, a nőkkel szembeni oldala meg ez, hogy így a házon malakodnak. Igen.
És később is, amikor már az új csapat van a vége felé, ott is, ott végül is aztán lesz valamilyen barátság, mert a két lány között, ugye, akik ott maradnak a House mellett, de ők meg mennyire ellentétesek.
Igen, és igenis, meg nem is. Tehát ugye én a legutolsó évadot még nem láttam, de ugye az utolsó előtti évadban, ha jól emlékszem, ugye az egyik új orvos a House mellett, a gyilkos szuka, az Amber, aki meg House-zal játsza ugyanezt, amit korábban Cuddy Cameronnal, tehát hogy ők meg ugye a Wilsonon marakodnak, hogy most akkor kit szeressen a Wilson jobban, a gyilkos szukát vagy House-t. Tehát ott megint csak így, egy ilyen nagyon bizarr hatalmi harcba fullad az egész.
Igen, de a vége felé volt az a, nem emlékszem a nevükre, két fiatal, akit felvettek. Egyik a Dr. Adams, a másik pedig a Dr. Park. Ők aztán egészen, tehát különbözőek társadalmilag is, meg hát ugye az egyik az a fehér, teljesen a felső 10.000-nek a tagja, a másik pedig koreai származású, azt hiszem, és ilyen kis. Tehát ő megdolgozott azért, hogy orvos lehessen, és mégis nagyon jól összebarátkoznak, úgyhogy az ellentétek vonzák egymást. És ez itt jól van. Szerintem ez jól jön ki. Persze ez elsősorban én azt hiszem, hogy a Parkot játszó színésznőnek köszönhető, mert ő nagyon cuki ebben a szerepben. Igen, szóval kevés ilyen hivatásos nők együtt dolgoznak, és hihetőek is, és barátként is, vagy legalábbis haverokként is el tudják magukat adni. Ez azért kevés van.
Meg ugye egy másik nagyon gyakori trópus ezekben a történetekben, hogy van valami igen rátermett, igen okos női főszereplőnk, és közben meg elviselhetetlen emberként. Ugye a Dr. Csontnak is ez az alaphelyzete, és hát jó nyilván a Brennan az csiszolódik menet közben, de ugyanez a helyzet mondjuk a Hidegsebészben is, hogy ott is bármilyen zseniális is a főszereplő, de alapvetően, ugye, ha el kéne menni vele villásreggelizni, akkor nem biztos, hogy így nagyon sokáig ott akarnánk ülni vele szemben, mert hogy érdekes ember, csak így rendkívüli módon bizarr és nem kellemes.
De ez így szokott lenni. Tehát ugyanúgy, ahogy akár a Dr. House, akár Sherlock Holmes bizarr és nem lenne túl kellemes, ismerős, ugyanúgy a Dr. Csoncs.
Úgyhogy megint csak ott tartunk, hogy Molly Hooper mennyire üdítő. Én vele szívesen villás reggeliznék.
Igen. Bár mondjuk azért a Sherlockban a nő ezeket mindig föl szokt emlegetni, hogy a nők milyen mostoha szerepet kapnak. Egyrészt kevés van belőlük a sorozatban, másrészt pedig akár ilyen, akár segítői, vagy legalábbis ugye egy oldalon állnak a Sherlock-kal, sincsenek jól megrajzolva. De hát, hogy ezt mindenki a Moffat-re írja. Ez az ő sara.
Hát igen, mondjuk a Moffatnek sokan a rovásán ilyen szempontból, de én egy picit megvédeném, mert ugye az a karakter, akit nagyon sokan szoktak támadni ilyen ügyben, az a Sally Donovan, aki ugye a Sherlocknak hát nem igazán támogatója. És hát nyilvánvalóan a néző sem fog vele szimpatizálni éppen emiatt. Viszont ugye, ha belegondolunk, azért a Sally Donovan karaktere nagyon logikusan van felépítve. Tehát hogyha egy olyan szereplő szemszögéből nézzük az eseményeket, akinek ugye tényleg az a munkája, hogy betartsa a létező összeszabályt, úgy rendezze a dolgokat, ahogy azt kell, és ugye, ahogy azután ő is elszámolhasson ezzel a feljebb valóinak, anélkül, hogy magát veszélybe sodorná, akkor ez a Sally, tehát, hogy ő tényleg csak mindent úgy akar csinálni, hogy ezt elméletileg kellene, és akkor ugye jön ez a nagyon fura ember, leosztja mindenkinek, hogy mit csináljon, pedig miért? Ugye nem rendelkezik semmilyen autoritással, nem rendelkezik semmilyen hivatalos végzettséggel, engedéllyel, bármivel. Ehhez képest még rendkívül arrogáns is. Oda megy, nem öltözik be a tetthelyen, tehát így összekoszol mindent, meg ugye megköveteli, hogy mindig ő legyen az első, tehát ki ne lenne rá kiakadva, hogyha az
Igen.
ember ugye be van szorítva a szabályok közé. És ugye emellett még a Donovan egy alsó beosztásban lévő rendőr, tehát lehet, hogy a Lestrade már jobban tudja védeni magát, Sherlockot, az összes többit, de ugye amíg az ember ennyire kishal, addig kénytelen mindent a szabályok szerint csinálni, illetve megpróbálni másokat is rávenni erre, mert hogy ő nem tudja magát menteni, tehát ugye nem tudja kimagyarázni a helyzeteket, hogyha bármi adódik. Tehát igen, a Sally Donovan nem különösebben szimpatikus, de egy nagyon logikus és nagyon korrekt karakter szerintem.
Igen, ez így igaz. Igen, akkor nagyon tetszik az is, hogy ő az, aki nem esik hasra, ugye, a Sherlocktól.
Igen, tehát ugye a végére még szegény Anderson is megtérül, de
De
Donovan
igen,
kiszívta.
Donovan nem, tehát ő továbbra sem hódol be, amit tisztelni kell benne. Feltétlenül. És akkor, hogyha választanod kéne, van valaki olyan filmes, tévésorozatos, nyomozó, detektív, egyéb szakértő nő, aki neked különösen a kedvenced, vagy Molly és a pulcsiai?
Hát Molly és a pulcsiai mindenképpen, és azért az eddigiek alapján már bebizonyosodott, hogy bármit mondok, rosszul fogok dönteni. Az nagyon sok szempontból támadható lesz. Úgyhogy én visszatérek a gyökerekhez, és Jessica Fletcherre fogok voksolni.
Nekem pedig, akiről nem is beszéltünk, aztán ugye közben eszembe jutott, hogy az egyik kedvenc női karakterem a filmekből az a Lorna Cole, ki a Halálos Fegyver 3-ban és 4-ben játszott, és akit ő René Russo alakított, és hát én nekem akkoriban nő volt az, aki megtestesítette, hogy ilyen rendőrnő. Tehát ez az igazi nyomozónő, aki kemény, aki tudja a dolgát, akinek nincs szüksége igazából segítségre, jó, lelövik, de hát akkor is. De amikor például, amikor terhes, akkor is aztán megvédi magát és a babáját. Úgy gondoltam, hogy ő volt az így az az ikonikus alak, aki nekem nagyon tetszett. És hogy nagyon is odaillik abba a csapatba, a Riggs és a Murtaugh mellé, mert legalább olyan egyenes és kemény, mint ők. Úgyhogy én őt választom Lorna Cole-t.
Abszolút támogatom az érvelésedet, mert igazából én onnan szoktam ezeket a kérdéseket megközelíteni. Ugye persze ki szeretnék lenni, tehát feltehetően akkor én is a Lorna Cole, viszont lássuk be, hogy mondjuk az FBI-nak a torna felvételi vizsgáján, így a soha az életben nem mennék át. Tehát mindenképpen jobb, hogyha valaki olyan nyomozónővel azonosulok, aki nem tartozik a hivatalos szerv körébe, tehát én nem kell ilyen megerőltető dolognak kitennem magamat, hogy sokat kelljen futni, meg hasonlók. Emellett nincsenek olyan őrülten különleges képességei, amiket már úgy fogok tudni kifejleszteni. Úgyhogy ezért jobb nekem biztonságosan Jessica Fletcher, meg Miss Marple.
Én meg merek nagyot álmodni. Úgyhogy hát merjetek ti is.
Ez egy gyönyörű gondolat így a végére.
Igen. És hát még mindig most szépen kihúzok, akikről nem beszéltünk, majd átrakjuk egy másik adásnaplóba, de azt hiszem, hogy itt lezárhatjuk a beszélgetést. Kellemes nyarat, de majd jövünk, 2 hét múlva jövünk, addig közben nyaralunk egyet.
És óvakodunk a kisvárosoktól.
Igen. Próbálunk, igen, és hosszú távra nem költözünk kisvárosba. Idillinek kinéző kisvárosba, ahol tudjuk, hogy mégsem minden olyan idilli. Van valami egyéb olyan háztartási megjegyzés? A múltkor mondtad, hogy kifelejtettük, hogy...
Ó, igen, nagyon fontos megjegyzés. Mindig felszólítjuk, vagy legalábbis felszólítom a kedves hallgatóságot arra, hogy az értetlenkedéseimre, amennyiben tudják a választ, akkor feltétlenül tájékoztassanak minket. És örömmel jelenthetem, hogy valaki úgy érezte, hogy az ő személyét érinti ez a kihívás, mert ugye a 2 évvel ezelőtti epizódban, amikor Nick Hornby-ról beszéltünk, akkor elkezdtem azon értetlenkedni, hogy miért is kellett a főszereplőnek a nevét megváltoztatni, mert ugye a regényben Rob Flemingnek hívják, a filmben pedig Rob Gordonnak, és Orsi volt ez a nemes lélek, aki erről felvilágosított a Facebookon, ugyanis belinkelt egy cikket, amelyben 9 dolgot olvashatunk a High Fidelity-ről, vagy a Csajok, stb.-ről, amit eddig még nem tudtunk. És ebből a cikkből kiderül, hogy a névváltás a szándékos volt, ugyanis Rob Gordon egy 70-es évekbeli kevéssé ismert zenész, és ugye ez a névcsere, ez egy ilyen kis kikacsintása Robhoz hasonló zeneőrültekhez, akik feltétlenül 10-en vannak, akik felismerik ezt az utalást, köztük a cikkíró is, úgyhogy ezennel megkövetem a forgatókönyvírót, aki megváltoztatta a nevet, és hálás köszönetet mondok Orsinak, amiért felvilágosított.
Úgyhogy köszönjük hallgatóságnak a konstruktív hozzászólást, és továbbra is várjuk ezeket. Akkor most már tényleg búcsúzunk. Sziasztok!
Sziasztok!